Sziasztok, üdvözlök mindenkit a nyugat.hu rendkívüli podcastjében. Titeket, akik hallgattok bennünket, meg Ceglédi Csabát, aki most a vendégünk.
Főszerkesztő asszony, nekem a megtiszteltetés, üdvözlök mindenkit. Gondolom tegeződni fogunk.
Így van, bár mert...
Én vagyok az idősebb, úgyhogy de tegeződhetünk.
Szépen hangzik, de nem így van. Régóta ismerjük egymást.
Csak közben én is kiteszem a
Facebook
oldalamra.
Igen, azt akartam mondani, hogy nehéz a politikus élete a celeb is egyben. Ugye egyszerre posztolnia kell a Facebookra is megosztani mindent. Beszélgettünk itt az adás előtt, hogy 32 ezer követővel rendelkezel a Facebook.
Igen, igen.
Az egész szép már. Szóval ezért meg kell dolgozni, egészen biztos.
Igen, bár nagy árat fizetek ezért az országos ismertségért, ezt nem választottam volna egyébként.
Vegyük hát úgy, már... hogy közös-e hozzátok létre, te, magad, mondjuk Budai Gyula, mondjuk a pesti srácok,
hát a Budai Gyula is csak egy eszköze a Fidesz kommunikációs gépezetének, úgyhogy ezt inkább vegyük úgy, hogy a Fidesz kommunikációs gépezete és az én közös koprodukciómba építjük ezt az országos ismertséget.
Ezt az országos ismertséget immáron hány éve?
Hát ugye 2017. június 13, ugye akkor vittek el a lakásomból négy.
Négy?
Igen.
Akkor még nincs itt az 5 éves évforduló. De most van ismét egy aktualitása annak, amiért itt beszélgettünk, és akkor itt mondom el, hogy ez ugye egy élő adás, és kérdezhetnek tőlünk a hallgatóink is, tehát ha bármit szeretné, illetve a nézőink is bármit szeretnének tudni Ceglédi Csabától, Ceglédi Csabáról, itt az alkalom. Kérdezzenek, és én felteszem a kérdést. De hát kezdjük a legaktuálisabbal, hogy hol tartózkodik most az a fekete Mazda, amelyik...
Sötétkék. Hogyha sötétkék? Igazak a hírek, akkor sötétkék.
Sötétkék Mazda.
Igen, igen. Bár én szintévesztő vagyok, úgyhogy ha nem segítettek volna mások, akkor nem tudnám, hogy sötétkék.
Akkor maradjunk annyiba, hogy az a sötét színű Mazda, igen, ami követett téged napokon keresztül, ugye? Ez...
Hát valószínűleg 2 napon keresztül, és én a 2. napon szúrtam ki segítséggel, de az is lehet, hogy aznap kezdték, csak akkor tényleg full amatőrök
Na,
voltak.
Na, hogy történik egy ilyen dolog, mikor az ember egyszer csak kírja a Facebook oldalára, és a nyilvánossághoz fordul, és azt mondja, hogy engem követnek?
Hát a dolog úgy indult, hogy ugye április... elsőjén kaptam idézést a Nemzeti Nyomozóirodától, hogy gyanúsítottként akarnak kihallgatni. Ugye elektronikusan jött az idézés, és először azt hittem tévedés, de tényleg így a világ legártatlanabb módján, hát mondom.
Tehát kaptál egy e-mailt?
Nem, nem, az ügyfélkapunk keresztül jött az idézés a Nemzeti Nyomozóirodától, hogy gyanúsítotti idézés, ugye ez már látszott az elnevezésében a fájnak, vagy az iratnak. És akkor tényleg én először azt gondoltam, hogy lehet, hogy az ügyvédiroda helyett véletlenül nekem küldtek egy iratot, és akkor ez valami tévedés. Majd utána láttam, hogy erőszakos cselekmények osztálya, akkor erősödött bennem az elképzelés, hogy ez tévedés, mert azért sok mindent lehet rólam mondani, de erőszakos lennék, azt nem. És akkor fel is hívtam az őrnagyasszonyt, Miklós Krisztinát, emlékezzünk meg a nevéről. Volt egy nagyon kedves osztálytársnőm a középiskolában, úgyhogy ezért a Miklós Krisztina nevet könnyen meg tudom jegyezni. Azért fontos, hogy a ilyen
külön... Szabad kimondani például ilyen esetben valakinek a nevét?
Ez simán lehet. Hát az ilyen koncepciós ügyekben azért nem baj, hogyha a másik oldalon lévők hozzászoknak, hogy az ő nevük ugyanúgy nyilvánosság előtt lenne. Hogyha mondjuk Miklós Krisztináról lenne fotón, bár ő is csak egy eszköze a fővárosi főügyészségnek, mondjuk inkább maradjunk...
Közszereplőnek minősül?
Azt nem tudom, hogy közszereplőnek minősül-e, de hát ő ezt vállalta, hogy nyomozgat ilyen koncepciós ügyekben, bár a Nemzeti Nyomozóiroda mostani információim szerint a fővárosi főügyészségnek az eszköze ebben az ügyben, ugye az kiderült.
Jó, szóval kicsit
menjünk tovább,
és tehát úgy történt, hogy...
Igen, igen.
Tehát honnan tudtad meg, hogy követ téged egy
Igen, tehát jött ez az idézés, hogy... És akkor felhívtam április 1-én a Miklós Krisztinát, és akkor mondtam neki, hogy ez biztos valami áprilisi tréfa, hogy mi ez az ügy, és akkor mondta, hogy nem tréfa. Kérdeztem, hogy milyen ügyben akarnak kihallgatni. Ekkor, amikor felhívtam, még tényleg nem tudtam, hogy mi ez az ügy. Mondta, nem mondhatja meg, azt se tudja, hogy velem beszél-e. Hát mondtam, hogy akkor hívjanak vissza, talán ismeri a számomat a Nemzeti Nyomozóiroda. Csak ott szerintem visszahívott, de a főnökei megtiltották, hogy megmondja, milyen ügyről van szó. De aztán szerintem a fideszes politikusok, vagy nem tudom kiknek az aktivitásának köszönhetően, ami Polt Péteres válaszban benn volt az ügyszám, és akkor abból kiderült, hogy akkor ez az ördög ügyvédjével összeköthető, hát gondoltam nem a Borkai...
Személyes adatokkal való visszaérés.
Személyes adatokkal való visszaérés. De ez nem derült ki az idézésből, csak hogy ez ilyen következtetés volt, és Ugye szerdán akartak volna kihallgatni, rákövetkezendő hét szerdán, az nem volt jó az ügyvédemnek, és akkor a Miklós Krisztinával megbeszéltük, hogy akkor csütörtökön legyen a kihallgatásom. És valószínűleg valami oknál fogva, egyébként most már van egy ügyészségi irat nálam, amiből az következik számomra, hogy mivel aktivizálta magát az ördög ügyvédje azon a húsvétkor.
Bizony, az ördög ügyvédje kirakott egy
igen,
posztot,
igen, az
hogy
ügyészség...
minél több terhelő igen, dolgot igen, igen. és információt szeretne kérni az emberektől igen. fideszes politikusok ügyében, igen. és egy nagyon nagy összeget jelölt meg.
Igen, 100 millió forintot.
Díjként 100 millió igen. forintot, és hosszan...
Nyomravezetői díjat, egy hát ilyen most wanted, érve vagy halva.
Így van, és azt is ígérte a posztjában az ördög ügyvédje, hogy nem fog kiderülni egészen biztos, bármi is történjen, hogy kiadta az információt. Tehát ez volt az aktivizálás.
Igen, és most az ügyészség leírta, egyébként ezt látom egy iratban, hogy azért hoztak még inkább össze, ekkor már ugye eldöntötték, hogy meggyanúsítanak, de hogy azért is hoztak engem összefüggésbe az ördög ügyvédjével, mert hogy én megkaptam a gyanúsított idézést április 1-én, és akkor másnap vagy harmadnap megaktivizáltam magát az ördög ügyvédje, és akkor én biztos kapcsolatban vagyok az ördög ügyvédjével, ezt így leírta a fővárosi főügyészség. Egyébként rendkívül szórakoztató lenne, hogyha nem tudnánk, mi van a háttérben, hogy a fővárosi főügyészségen ezzel vannak elfoglalva, és akkor leírták, hogy frissült a poszt, hogy benne van, hogy aztán Fidesz csicska Pólt Péter, meg egyebek, tehát ez valószínűleg nagyon bánthatja őket, és akkor valószínűleg a fővárosi főügyészségen valaki kitalálta, hogy ha én kapcsolatban vagyok az ördög ügyvédjével most a jelenben is, akkor engem meg kellene figyelni.
Ugye ez a jelenben is, ez egy fontos kijelentés, ugyanis nem először hozzá kapcsolatba a te nevedet az ördög ügyvédjével.
Nem, szinte az elejétől fogva.
Így van, tehát folyamatosan kapott te a kérdést, hogy te vagy-e az ördög ügyvédje. Van-e közöd az ördög ügyvédjéhez? Ugye utoljára Budai Gyula kérdezte ezt tőled.
Aki nem, legutoljára a Hír TV tegnap a Varjú Laci tárgyalása után.
Elnézést kérek. Hogy... Én csak Budai Gyulára emlékszem, utoljára ült egy pulpitus előtt, vagy egy íróeszt előtt, és azt mondta, hogy Csaba, ha bátor vagy, mondd meg, te vagy-e az ördög ügyvédje?
Büszke lennék rá, ha én lennék az ördög ügyvédje. Csak ezt tudom mondani.
Ezt nyelvtanilag és nyelvészek elemezhetnék ezt a választ, hogy és ez a se igen, se nem. Tehát ha kiderül, hogy nem én vagyok, arra is megfelel ez a válasz. Ha kiderül, hogy én vagyok, arra is megfelel ez a válasz, ugye?
Hát ez ilyen. Egyrészt nem szeretek idegen tólakkal ékeskedni, másrésztről meg azt gondolom, hogy akár testhez álló is lenne, hogyha tagja lennék ennek a csapatnak, vagy ennek a magányos úgymond személynek, vagy elkövetőnek, ahogy mostanában az ügyészségen gondolnak rá. Tehát én nem hiszem, hogy a baloldali emberek, vagy azok, akik a Fidesz leváltását nagyon szeretnék, azok nem hiszem, hogy elítélik az ördög ügyvédjének a tevékenységét. Ezért is gondolom azt, hogy nyilván nem volt társadalomra veszélyes a Borkaiék szexpartijának a nyilvánosságra hozatala.
Pont akartam, hogy azért mondjuk meg, hogy mit is csinált ördög ügyvédje, tehát ő volt az, aki ezt a bizonyos jaktos videót.
Vélhetően korrupciós pénzből az Adrián mulatozó győri nagyurakat ugye prostituáltak társaságában, és nem akarok elkalandozni, majd biztos így az egy óra alatt végigvesszük annak a pár napnak a történetét, de ugye...
Ho-ho-ho! Most én itt valamit elszúrtam, amit nem kellett volna, oké.
De működik.
Működik.
Tehát, hogy nem akarok jogászkodni, meg a hallgatókat, nézőket sem akarom untatni, de ugye joggal merül fel a kérdés, hogy társadalomra veszélyes-e az, ami legalább a társadalom felének a támogatásával
kérdés.
Találkozik.
Annak megítélése, hogy maga a cselekedet milyen volt, tehát, hogy egy hivatalban lévő polgármester, aki mellesleg családdal is rendelkezik.
Csak közben ellenőrzöm, hogy az én Facebook oldalamon is működik-e minden.
Tehát,
igen.
Hogy,
közben figyelek.
Hogy is mondjam, egy jakton, egy szexuális parti résztvevője, és közben egy konzervatív párt tagja, tehát erről sok mindent lehet mondani. De azt hiszem, hogy én egy órán keresztül itt kérdezhetnélek téged, hogy ezt eljátszhatnánk, hogy te vagy nem, nem jutnánk előbbre, ugye?
Nem
jutnánk előbbre, én is azt gondolom, tehát ez majd valamikor ki fog derülni. Tehát meggyanúsítottak téged ezzel a dologgal.
Ekkor még ott tartunk időben, hogy megkaptam a gyanúsított idézést.
Igen.
Rá pár napra aktivizálta magát az ördög ügyvédje, ami itt szintén nem igaz, mert egyébként én utólag vettem észre, hogy az ördög ügyvédje már azt megelőzően, egy héttel talán, lecserélte a profilképét. Tehát
Vegyük merővéletlennek, tehát egyszerre
nem, aktivizál... csak azt akartam mondani, hogy a fővárosi főügyészségen úgy néz ki, egy Facebook oldalnak a tanulmányozása meghaladja az ügyészeknek a kompetenciáját, ugyanis az ördögügyvédje már azelőtt aktivizálta magát egy év után a Playdado profilkép lecserélésével, mintsem, hogy én egyáltalán meg tudtam volna, hogy gyanúsítottként meg akarnak hallgatni. De Szászlónak is egy a vége, hogy valószínűleg a fővárosi főügyészségen kiadták utasításba mondjuk a Nemzetbiztonsági Szolgálatnak, hogy akkor én nemzetbiztonsági kockázat vagyok az ördögügyvédjével együtt, és akkor meg kell bennünket figyelni. Ez egy logikai következtetés a részemről, és ugye húsvét hétfőn talán még nem indították el ezt a megfigyelést, vélhetően ez kedden indult, és ugye én szerdán segítséggel, tehát ugye többen a lakókörnyezetemből a lakótelepen felhívták a figyelmemet arra, hogy gyanús idegenek jelentek meg a Derkovicson, és figyelik a házamat. Egy úr ücsörgött egy padon egész nap, akkor járt egy Mazda, ugye, amit egy idős bácsi még a rendszámát is fölírta, biztos, ami biztos. Alapon azért rend van a Derkovics lakótelepen, hozzá akarom tenni. Tehát, hogy én lehet, hogy magam észre se veszem. Tehát, hogy azért a gondolataim máshol szoktak járni.
De ezek nyomán aztán fényképfelvételeket is készítettél, mert ott látható a Facebook oldalon.
De azt nem én készítettem, én a Mazdát fotóztam le.
Tehát azokat ezt úgy kaptad, ezeket a fotókat?
Persze. Tehát, hogy amikor én kitettem a posztot hétfőn, hogy követett az a Mazda, ami nincs bent a nyilvántartásban, azt követően szóltak ezek az emberek, de hát Csaba, nekünk van ám fotónk.
Itt egy, hogy mondjam, ez a Derkovicsban kialakult egy Ceglédi Csaba védőkör.
Hát a Derkovics szülöttje vagyok, itt nőttem fel, itt lakom. Szerintem nem nagyon van olyan ember, akivel ne kerültem volna kapcsolatba, vagy ne próbáltam volna segíteni, de utána leesett, tehát például az a kutyát sétáltató néni, aki a padon ülőt fotózta le, ő nem rakta ezt össze magába, csak furcsa volt neki, hogy ott valaki, aki láthatóan nem tartozik oda, nincs vele kutya, nincs egy babakocsiba, egy kisgyerek, mégis üldögél egy padon két fogba. Tehát miután olvasta a posztot, akkor mondta, de Csaba, én ezt lefotoztam ezt az embert, úgyhogy így jutottak el hozzám a képek. Nem csak ez a három kép jutott el, több kép is, én ezek közül kiválasztottam párat. Meg például a házból lefotózta az a bácsi, aki a rendszámát is felírta a Mazdának, még a lakásából lefotózta, közelről is lefotózta a Mazdát, azt se vették észre a benne ülők.
Hogy te ezzel igazat mondod.
És akkor, amikor elindultam otthonról, csak fejezzük be ezt a kört, és amikor, tehát amikor én elindultam otthonról ezen a szerdai napon, akkor lehet, hogy önmagában nem tűnt volna fel, hogy rögtön utána elindul egy Mazda, persze akkor én már láttam a padon ülőt, de hogyha nem szólnak nekem, akkor valószínűleg engem nem érdekelt volna, hogy most jön utánam egy Mazda, de emiatt tettem még egy kört, a Mazda jött utánam, és a következő körnek a végén, mivel nekik nem volt helyi ismeretük, nagyon hamar mögéig tudtam kerülni, és ugye ezt követően segítséggel lett lefotózva a rendszám.
Szóval azt játszottátok egymással, vagy játszottad, hogy ment mögötted egy Mazda, te előre törtél, aztán a háta mögé kerültél,
így,
és lefotóztad.
Így van, nem én fotóztam, le segítséggel lett lefotózva.
Hát ez, erre mondják, hogy a valóság néha a film jeleneteket ismétli, vagy a film jelenetek
viccesnek tűnik, csak hogyha tényleg ugye két dolog lehet. Tehát egyrészt tényleg a Nemzetbiztonsági Szolgálat volt az ügyészség utasítására. Azért persze vicceskedünk rajta, de attól még én egy országgyűlési képviselő jelölt vagyok. A közénkutatási adatok alapján nyilván én vagyok az esélyesebb, bár nagyon komoly küzdelem lesz, azért Ungár Péter egy nagyon komoly felkészültségű fiatalember, és az ő ellenzékészségét még a Hende Csaba meg is akarja kérdőjelezni.
Pont ezt akartam mondani, hogy akkor Ungár Pétert folyton dicsérik most te, ezelőtt egy héttel Hende Csaba.
Nem pozitív, azt a...
Lassan ő lesz a legjobb többet dicsért ember itt.
Nem, én az ellenzékiségét, tehát hogy azért értek én mindent, hogy ki az édesanyja, meg egyebek, de attól még az, hogy ő egy ellenzéki elkötelezett ember, azt nem lehet tőle elvitatni. Meg egyébként mi pozitív előválasztási kampányra, vagy azt tervezünk, és a... Nem is tudom, hogy hol tartottunk, kizökkentett a főszerkesztő.
Én visszatérek, jó? Ugyanoda. Tehát egyrészt...
De mindegy, azt akartam mondani, hogy ezt elviccelhetjük, de hogyha tényleg a Nemzetbiztonsági Szolgálat volt, akkor egyrésztről azért álljon meg már a menet, tehát az, hogy a fideszes nagyura kíváncsiak arra, hogy ki a csuda az az ördögügyvédje, attól még ne küldje rá a fővárosi főügyészség a Nemzetbiztonsági Szolgálatot egy ellenzéki képviselőre, mert ez egy vétség. Tehát a személyes adatta való visszaélés az egy vétség, az egy bagatell bűncselekmény. Én nem is hallottam olyat, hogy bárki ezért komolyabb büntetést kapott volna. Egy-kettő, pedig azért is durva, hogyha nemzetbiztonsági szolgált munkatársai voltak, hogy akkor ők ennyire bénák, azért ez mondjuk elszomorító, de ha nem ők voltak, akkor egy olyan autó jött mögöttem, aminek egyébként a rendszáma nincsen bent a nyilvántartásba, és el is rendelte a Vasmegyei Rendőrfőkapitányság a nyomozást. Tehát lehet, hogy nem nemzetbiztonsági szolgálat volt, akkor lehet, hogy egy magánbiztonsági cég volt, stb.
Felmerült az, hogy az a lehetőség is, hogy szomorú. Valóban nem a nemzetbiztonsági szolgálat volt, hanem lehet ez egy magáncég, amelyik megfigyelt téged.
Igen, csak hogy ők meg nem járhatnának olyan rendszámmal, ami nincs bent a nyilvántartásban, úgyhogy ez azért kérdéseket vet föl.
Egyrészt valószínűleg tartom, hogy tehát, hogy amikor észreveszi az ember, hogy körülötte emberek ülnek a háza körül és nézik, vagy egy autóval követik, félelmet keltő érzés? Vagy te már ennyi év után nincs olyan, ami igazán félelmet tudna kelteni benned?
Nem, tehát hogy tehát nyilván nem tud az ember elvonatkoztatni a kommentektől, meg a különböző írásoktól, hogy nekem üldözési mániám van, meg egyebek, nincsen. Tehát nekem rendkívül magasan van az inger küszöböm. Meg beszéljünk őszintén, én másfél évig voltam egy kamerával megfigyelt 24 óráig, tehát a nap 24 órájában kamerával megfigyelt zárkában, amiből 9 hónapot magánzárkában voltam. Tehát, hogyha valakit a nap 24 órájában másfél éven keresztül minden mozdulatában megfigyelnek, annak nagyon magasra kerül a megfigyelés szempontjából az inger küszöbe. Tehát én megmondom őszintén, engem tökre nem érdekel, hogy megfigyelnek, nincsen semmi olyan dolog, nem követek el semmi olyan dolgot, amiért nekem emiatt izgulnom kellene. A másik része, pedig hogy inkább felháborodást éreztem, mert nem vagyok hülye, tehát nyilván összeraktam ezekből a lépésekből, amikor kiderült. Tehát az is véletlen volt, néztünk a Netflixen egy krimi sorozatot, és ott egy rendőrnő beütötte a nyilvántartásban egy autónak a rendszámát. Ez most hétvégén volt. És akkor jutott eszembe, hát még meg sem néztem a gépjármű nyilvántartásban annak a Mazdának a rendszámát, de tényleg innen jött.
És így derült ki?
Így derült ki.
Egy átlag ember megnézheti a gépkocsi
nyilvántartást? Bárki megnézheti, akinek tehát van ügyfélkapuja.
Ha én az ügyfélkapumon keresztül beütök egy rendszámot a rendszerbe, akkor kijön, hogy az autó kié.
Igen, de még az autónak a fény... Nem, az, hogy kié, az nem, az az egyedüli, ami nem derül ki, de minden más kiderül róla. A kilométerórállása, a műszaki vizsgán készült fotók, mondjuk a kilométeróráról.
Tehát, amikor beütötted ezt a rendszámot, akkor nem jött ki semmi?
Nem, azt írta ki, amit írtam a Facebookomon, hogy ez a rendszám nem került kiadásra Magyarországon.
Tehát ezt adta ki.
Igen, de például beütöttem a párommal közösen használt autónak a rendszámát, hát ott ki is jött minden adata, meg most, amikor a fideszes propagandisták meggyanúsítottak azzal, hogy photoshopoltam a rendszámot, akkor azt az autó rendszámot, amire azt mondták, hogy én átrajzoltam, nagyon tehetségtelen vagyok egyébként a rajzolásban, azt is megtaláltam a nyilvántartásban, egy 17 éves Mazda, régi Mazda 6-osnak a rendszáma, de még a fotó is fent van. Tehát, ugye, hogy az az autó, annak az autónak benn kellett volna lenni a nyilvántartásba, de hogy nekem ez nem hatott át a hétköznapjaimat, a hétvégén mondom, egy Netflix sorozat közbe jutott eszembe, ja, ugye, mondom, hogy be tudom ütni a rendszámot.
A film és a valóság. Az, hogy nincs üldözési mániája, ezeket az úriembereket, mániát, nagyon nehéz állandóan furcsa mód, általában riportaranyokkal könnyebb tegeződni, ellentétben veled, akivel most valószínűleg a dolog komolysága. Tehát, hogy mi is kaptunk olyan híreket, és gyakorlatilag közelismerős mesélte, hogy a ház környékén, ahova te be vagy jelentve, úri emberek jelentek meg, akik utánad érdeklődtek.
Igen.
Tehát, hogy valóban a Derkovicson jöttek emberek.
Igen, de az állandó lakcímemnél is érdeklődtek egyébként, tehát hogy pedig aztán mindenkinek tudnia kellene, hogy én fizikailag hol tartózkodom.
Ezt akartam mondani, van olyan még az 5 év után, amit nem tudnak te rólad az államigazgatási szervek, a rendőrség. Azon se csodálkozna az ember, ha állandó megfigyelés alatt állnál, evvégre folyamatban van egy nagyon hosszantartó ügy, nem?
Ami bírósági szakaszban van, és bírósági szakaszban lévő ügyben nem szoktak nyomozgatni, kivéve, hogyha nem tudom, milyen információ derül ki. Mondjuk, ha kiderülne, hogy Svájcban titkos bankszámlán van, akkor az lehet, hogy okot adna a nyomozásra, de nincsen.
Ez volt a másik, amit megkérdezett Budai Gyula, Csaba, légy bátor, és mondd meg, van-e Svájcban bankszámlád? Lehet, hogy a titkosat is hozzárakta.
Na most erre is mondhatnám, hogy...
Kedved Ceglédi... Csaba, van-e Svájcban titkos bankszámlád?
Szerintem mondhatnám, hogy boldog lennék, ha lenne Svájcban bankszámlám, de nincs Svájcban, soha nem is volt.
És máshol?
Dehogy is nem volt semmilyen, sehol nem. Magyarországon kívül nem volt. Egy szép számla szépszámlához volt egy személyként egy másik személlyel közöm, ami előjött a büntetőügyben, azon kívül nekem soha nem volt külföldön bankszámlám, miért is lett volna magyar állampolgárként, meg akkor az életemet döntően bérből élő emberként
éltem.
Erről majd
beszélünk, de akkor visszatérve a dologra.
De hozzáteszem, hogy azért mocsokság, csak hadd tegyük, hogy azért mocsokság, ugye ma láttam, hogy nem csak a pesti srácokon, hanem az összes többi ilyen mocsok sajtóban lejött, hogy egy svájci bankszámlához köthető hitelkártyáról volt egy hirdetés fizetve. Ez azért mocsokság, mert hogy a gyanúsításban, mivel meggyanúsítottak, abban tény és való, egy nevemre kiállított bankkártya van, ez szerepel, annak a száma, ez a mai napig nálam van, ez egy lejárt bankkártya, de magamhoz vettem, hogy...
Egy magyar banknak a kártyája?
Igen, igen, a Budapest banké egyébként, nem hiszem, hogy lehet, hogy nem én leszek most a legjobb ügyfél a Budapest banknál.
Értsék a hallgatók, amivel meggyanúsítottak most téged legutoljára, ez a személyes adatokkal való visszaélés kapcsán, az volt, hogy az ördög ügyvédjének a posztját...
A Facebook oldalán, nem tudjuk ezt sem még, tehát vagy magát az oldalt, amivel meggyanúsítottak.
Tehát az ördög ügyvédjének egy posztját, vagy a Facebook oldalára valamely kikerült bejegyzését...
Vagy magát az oldalt, ezt sem tudjuk.
Vagy magát az oldalt, a te bankszámlád, vagy a te bankkártyádról fizették a hirdetését.
Igen, az én bankkártya adataimnak a felhasználásával fizettek egy hirdetését, de az, hogy ez egy 5000 forintos hirdetés, vagy 500000 forintos
de
hirdetés, ezt sem tudjuk.
Hogy a te bankkártyáddal fizettek egy ilyen hirdetés vagy.
Mivel én sokat hirdettem egyébként a Facebookon, azért ez választási időszak volt, nagy összegű biztos nem lehetett, ma az feltűnt volna. De azt hiszem pont a Nyugat tette föl egyedüli újságírói kérdésként, hogy én fizettem-e a hirdetést, tehát erre is azt tudom mondani, hogyha én fizettem volna, büszke lennék rá. De hogy azért szögezzük le, hogy azért mocsokság, ami történik, mert a fővárosi, tehát az ügyészség, amikor Kósa Lajos segítségére kell sietni a csengeri örökösné ügyében, közleményt ad ki meg minden ilyesmit, most nem teszi helyre ugyanez a mocsok ügyészség, hogy semmilyen svájci bankszámla nincs ebben.
Jó,
az ügyben.
Jó, az neked már elnézést, ha akár az újságírókra azt mondod, hogy mocsok újságírók, akár
nem,
az
újságírókra
ügyészségre azt mondod, hogy mocsok ügyészség?
Nem, a csak újságírókra érdeklődöm. Néha kretén szoktam mondani, de mostanában inkább jobb fej vagyok, és ha valaki országgyűlési képviselő szeretne lenni, akkor ne használja a kretén szót az újságírókra. Az ügyészekre meg igenis a népügyész szót mondanám, hogy értsék, hogy mit gondolok róluk, de az ügyészeknek egy része, és azt megköszönöm a főszerkesztőasszonynak, hogy pontosítjuk, az ügyészeknek egy része rendkívül tisztességes, a munkáját becsülettel végző ember, de mondjuk a fővárosi főügyészség a Fidesz politikai szervezeteként működik, és hogyha egy év múlva váltás lesz, akkor nem egy, nem két, mondjuk fővárosi főügyészségen dolgozó ügyész, csak befejezném a mondatot, büntetőjogi szempontból is valószínűleg hivatali visszaélések és bűnpártolás meg egyebek miatt felelni fog. Igen, azok az ügyészek, akik például, ha igaz, hogy rám küldte az ügyészség a Nemzetbiztonsági Szolgálatot, akkor azok az ügyészek, akik ebben döntöttek, azok mocskok. Kettő, pedig kiderült, hogy a Nemzeti Nyomozóiroda nem is akarta engem meggyanúsítani. A Nemzeti Nyomozóiroda állásfoglalást kérte a fővárosi főügyészségtől, hogy meggyanúsítson-e vagy sem. Ez önmagában nonsens, ez azért nem így szokott történni. Majd a fővárosi főügyészség kiadott egy előzetes állásfoglalást, hogy engem meg kell ebben az ügyben gyanúsítani. Ergo, a fővárosi főügyészség utasításba adta az én meggyanúsításomat. Miért? Azért, hogy még tovább nyomozhassanak az ördög ügyvédje után. De nem nyomoznak a borkaiék korrupciós ügyeiben, nem fordultak a horvát hatóságokhoz tudtommal, hogy mondjuk kiderítsék, hogy tényleg volt-e kábítószer a hajón,
stb. Tehát mondani, hogy az egész ördög ügyvédje és a kikerült videó ügyében
ami egy
minden
ügy,
leállt,
ami egy bagatell ügy.
Egyedül az ügyben nyomoznak, hogy ki volt az ördög ügyvédje.
Igen, de az egy büntetőjogi szempontból egy rendkívül bagatell dolog, hogy ki hozta nyilvánosságra, vagy kik hozták nyilvánosságra ezt a felvételt. Hozzáteszem a Facebook oldalnak, és a dolog ezért is mocsokság a Facebook oldalnak, majd a Facebookra is térjünk ki egy szóval. Tehát ugye a Facebook oldalnak meg köze nincsen a borkaiék vonatkozásában személyes adatok nyilvánosságra hozatalához, maximum ultra közvetett, mert hogy a Facebook oldal összes posztja, az én tudomásom szerint, soha senki nem írta meg, hogy ne így lett volna, a mai napig ott vannak érintetlenül.
Azt akartam kérdezni.
A Facebook nem lőtte le ezeket a posztokat. Bűncselekménynek
számít-e bármiféle hivatalos Facebook posztot akár hirdetni, akár megosztani?
De tényleg,
utána néztél ennek?
Hát én nyilván, ez az egyik fő jogterület,
tehát
amin jártas vagyok.
Dehogy
bűncselekmény, ez őrültség. Tehát az, hogy a Facebook oldalon megosztásra került annak a blogoldalnak pár posztja, amely már néven publikálta a Borkaék számára kínos felvételeket. Ez nem lehet az, hát több százezer ember osztotta meg ebben az időszakban a sajtó. Tehát, hogy mondjuk van egy index cikk, amiben beleírták, hogy ott van a Borka is weboldal, körbeírták meg egyebek, csak azért, mert nem tették be mondjuk az index cikkbe a linket, attól még mindenki tudta, hogy hogy és miként keresse. Tehát, hogy gyakorlatilag az ügyészség azt mondja, hogy a Borkaék ügyét kirobbantó blogoldalnak a linkjének a megosztása kimeríti a bűncselekményi kategóriát. Ez közröhely. Tehát, hogy ezért ideig elmenni, értem én a nagy igyekezetet, de hogy az egész mögött az van, hogy tovább nyomozhassanak és keresessék az ördög ügyvédjét, ami érthetetlen, hogy ekkora energiákat fektetnek abba bele, hogy ki vagy kik azok, akik nyilvánosságra hozták ezeket a videókat.
Egyébként ez az ördög ügyvédje víz úgy el is csendesedett volna, ha ugye az ördög ügyvédje nem csinálja az új posztot, amiben 100 millió forintot ígér azoknak, akik. Tehát úgy látom, az ördög ügyvédje maga is gondoskodik arról, hogy ez a brand név ne tűnjön csak el, és a hullámok.
Hát meg, amit a Nemzeti Nyomozói munkatársainak mondtam, hogy nagyon szomorú lesz, amikor magánszemélyeknek, meg a civileknek kell végezni mondjuk részben a nyomozóknak a munkáját. Mert amikor nekem azt mondja egy nyomozó négy szem közt, ugye nem gondolom komolyan, hogy a Nemzeti Nyomozó Iroda majd a lélegeztetőgépek kapcsán nyomozást fog elindítani, hiszen nekik is vannak gyerekeik. Tehát amikor ma Magyarországon elhangozhat egy ilyen beszélgetés, jól mutatja egyébként a közállapotokat. Tehát, hogy az, hogy több százmilliárd forinttal lettek a magyar adófizetők megrövidítve mondjuk a lélegeztetőgépek beszerzése kapcsán, hát én cinikusan mondja nekem a nyomozó, hogy nem gondolom komolyan, hogy ebbe ők majd nyomozni fognak, mert hogy nem nyomozhatnak benne.
Visszatérve most arra az ügyre, amiről beszélünk, azt mondtad, a Facebookról szerettél volna még valamit mondani.
Igen, igen, tehát a Facebook kapcsán azért ez egy fontos dolog, azt nem tudom, hogy este az RTL ez beteszi-e az anyagába, vagy sem, most már az RTL klub is foglalkozik az ügyjel, és akkor mondtam az RTL-nek, hogy van egy rész, amiről még nem beszéltem, de szerintem ez a podcastes adás nem üti, ha esetleg az RTL klubos szerkesztők erre gondoltak volna, hogy a Facebook szembe ment a saját maga irányelvével. Tehát, hogy a Facebook azt mondja, ez lehet egyébként kamu, nem kell mindent a Facebooknak elhinni, ugye a Facebook azt mondja, hogy ha egy kormányzattól érkezik megkeresés, ebben az ügyben a fővárosi főügyészség az amerikai hatóságok segítségét kérte a Facebook kapcsán, hogy a Facebook azt értékeli, vagy mérlegeli pontosabban, hogy melyik az az ország, aki adatokat akar megszerezni az állampolgárairól. És azért Amerikában nem túl jó, tehát mondjuk az amerikai politikai nyilvánosságban Magyarországot mondjuk az elnyomó rezsimek közé szokták sorolni, Törökországgal, Oroszországgal szoktak bennünket egy napon emlegetni, lásd illiberális állam. És a Facebook azért rúgta fel a saját maga irányelvét, vagy ment ezzel szemben, ugyanis politikailag szenzitív adatokat kiadott a magyar ügyészségnek. Tehát, hogy a Facebook nem vette figyelembe, hogy oké, hogy Magyarország az unió tagja, de attól még itt az unióban fölépült egy elnyomó rezsim, ami nyilván a jogállammal szemben kiépített egy államot. Oh. És ezen adatokat megkapta az ügyészség, nekiállta ezeket az adatokat szelektálni, és hogy az ügyészség elérte azt az adatok szelektálásával és ezen adatokkal visszaélve, de egyébként ez várható volt, hogy a politikai nyomással megszerzett adatokkal egyébként ezt a gyanúsítást tudják közölni. Tehát a Facebooknak én azt gondolom, hogy el kell azon gondolkodnia, hogyha egy politikailag érzékeny ügyben a magyar hatóságoknak kiad egy nyilvánvalóan a kormányzat számára káros, de a Facebook szerint sem bűncselekményt elkövető oldallal valaki vagy valakik valamit, akkor azoknak ne adja ki az adataikat, mert a Facebook úgy adta ki a mostani tudásunk szerint az ördög ügyvédje Facebook oldalra vonatkozó adatokat, hogy ő maga se az oldalt nem lőtte le, és tudomásom szerint egy posztot sem tiltott le. Majd mi lett ennek az adatszolgáltatásnak az eredménye? A fővárosi főügyészség visszaélve ezzel gyakorlatilag tovább nyomozgat az ördög ügyvédje után, mint hogyha ez egy ilyen hatalmas államérdek lenne egyébként, hogy ez kiderüljön.
Szóval azt mondtad itt kicsit hosszan, de mintha a lényeg az lett volna, hogy a Facebook a saját demokrácia elveit
igen, szembe ment
fel
vele. Ebben az ügyben kézzel egyértelműen.
Ebben a dologban. Több kérdés is érkezett, jó. Akkor menjünk sorjában. Ugye te a DK hivatalos képviselőjelöltje vagy most már, a elkövetkezendő országgyűlési választásokra Szombathely és környékének képviselője.
Az előválasztások végén.
Az előválasztások.
Utána lehet, hogy Ungár Péter lesz a jelölt.
Nagyon sokan felvetették most itt az előző ügyeit kapcsán, meg a mostani ügyet kapcsán is, hogy mi van akkor, ha a hatalom arra számít, hogy téged az előválasztáson megválasztanak jelöltnek, majd szépen azt mondja a hatóság, hogy akkor téged most elvisznek előzetes letartóztatásba, és kész, ennyi volt.
Erre azt tudom mondani, hogy aki, ugye én egy nagy gazdasági társaságnak, egy cégcsoportnak voltam a vezetője, ugye az adócsalásos ügyre utalva. Hozzáteszem, hogy én nem bújtam strobanok mögé, én magam voltam az igazgatóság elnöke, mindenki tudta, hogy én vagyok a cég vezetője, tehát én nem bújtam el. Azért az komoly kockázatot vállal. És nem akarok az ügy részleteibe belemenni, de azok a fenyegetések, meg a cégünk nyomásra való felvásárlása, stb. Az adóhatósági vizsgálatok nyilván abban az irányban mutattak, hogy ezt lehet, hogy nem tudjuk végtelenségig csinálni. Na de én nem csinálok már semmi ilyesmit. Tehát, hogy én eldöntöttem, hogy én soha többet nem fogok vállalkozni, nem fogok gazdasági társaságot vezetni, nem fogok gazdasági társaságot tulajdonolni. Ugye kényszerűségből a humán operátornak még mindig nyilván többségi tulajdonosa vagyok, meg a felszámolóta sem zavarja, hogy megmaradtam igazgatóság elnökének, így törvényes képviselője is vagyok a humán operátornak, de nyilván a felszámolása 60 döntően én nem járhatok el. De hogy egyrészt nem fogok ilyen jellegű támadási felületet nyitni magamon, tehát az életemnek ezt a szakaszát befejeztem. És hát nem csinálok semmi olyat, amivel én okot szolgáltassak arra, hogy mondjuk engem akár elvigyenek. Ha ezt követően valamit kreálnak, akkor az talán még egyértelműbb lesz a társadalom tagjainak, hogy igenis egy koncepciós eljárás folyik. De én mindent elkövetek azért, hogy ne szolgáltassak arra okot, hogy még egyszer elvigyenek. De hogyha majd egy személyes adattal való visszaélés miatt el akarnak vinni, akkor majd ott lesz a kérdés ebben az esetben a Pesti Központi Kerületi Bíróság másodfokon, majd a Fővárosi Törvényszék átlát-e azon, hogy lehet-e mondjuk egy ilyen dolog miatt valakit a szabadságától megfosztani. Az én felelősségem is, hogy ne csináljak semmi olyat, amivel okot szolgáltatnék, de nekem ugye könnyű a helyzetem, mivel nem vagyok bűnöző, tehát mivel én nem bűnözésből élek, ezért könnyű úgy élnem, hogy ne legyen ilyen fajta fenyegetettség. Élem az átlag embereknek az életét.
Ez
az
én felelősségem. Akkor biztonságban érzed magad?
Én biztonságban érzem magamat, bár hozzáteszem, hogy akit eddig kétszer elvittek, nyilván nem fog meglepődni, hogyha harmadszorra is elvisznek, de én azt tudom mondani, hogy engem még egyszer elvisznek ebből a városból, ebből a közösségből, akkor meg lehet, hogy végképp én leszek a körzetországgyűlési képviselője, mert lehet, hogy az emberek már csak Dafke is azt fogják mondani, hogy a hatalom velem szemben átléphet minden határt. És hozzáteszem Ipkovics Györgynek köszönve, amit a nyugat.hu hasábjai mondott, hogy igen, tehát a hatalom az most nem állam elleni bűncselekmény, meg nem Rajk László pert, meg nem tudom miket fognak csinálni, tehát nem állam elleni bűncselekményt, meg kémkedést, meg nem tudom mit, hanem ilyen közérthető dolgokat, mint adócsalás, vagy mint személyes adattal való visszaélés, tehát vagy ilyen jellegű büntetőügyek reállására kell számítani. Az én felelősségem, hogy ne legyen rajtam támadási felület, de ettől még én azon fogok dolgozni az elkövetkezendő egy évben, hogy ez a korrupt rezsim, ami felépült a magyar jogállamiságot tönkretéve, ő az ő hatalmuk véget érje jövőre, és utána pedig legyen törvényes keretek között egy elszámoltatás. Én ezen fogok dolgozni az elkövetkezendő egy évben, és azt követően. Tehát az, hogy szétlopták az országunkat, és az, hogy a magyar jogállamot tönkretették, ez nem fog büntetlenül maradni.
Ezzel kapcsolatban még egy visszakérdés. Van összepakolva pánik táskája?
A Miklós Krisztinát, amikor fölhívtam az őrnagyasszonyt, akkor kérdeztem tőle, hogy csomagoljak-e össze, mert mondom, szakszerűen össze tudok olvasni valót, meg ruhákat pakolni. Hamar össze tudok pakolni, hogyha erről van szó, de nagy csomagot nem kell csinálnom, mert az országot nem kívánom elhagyni, ezt azért a fideszeseknek biztos rossz hír, de gyorsan össze tudok pakolni egyébként.
Mennyire tartott hatásosnak a kormány sajtó ellened való támadását?
Szerintem az csak a jobboldali kommunikációs burokban lévőknek szól, csak az a saját tábornak szól. Én nem hiszem, hogy a balos kommunikációs burokban, nyilván ez egy leegyszerűsítés, vagy az ellenzéki kommunikációs burokban, én nem hiszem, hogy ez bármilyen hatást elérne. Nyilván az én felelősségem az, hogy ne, tehát én nem vagyok egy szélsőséges ember, én a jogállamba gondolkodok, én nem hiszem, hogy felcsúti pert lehetne 3 nap alatt levezényelni, meg ilyenek. Tehát én a jogállamba hiszek, és a joguralmába, és nekem az fontos, hogy az engem mondjuk középről, vagy picit jobbról szemlélők, akiknek egy elege van a Fideszből, azok semmiképpen se egy szélsőséges embernek lássanak, hogy nem vagyok szélsőséges. Tehát, hogy ez az én egyik fő feladatom az elkövetkezendő időszakban, hogy olyannak láttassam magamat, aki tényleg vagyok egyrésztről, rendkívül boldog lennék, hogyha magasabb szinten dolgozhatnék a szombathelyiekért, meg a nyilván ebben az esetben már Vasmegyéért is. Ez egy komoly felelősség lesz, megkapom erre a lehetőséget.
Egy másik kérdés, mindenképpen kérdezzelek meg arról, miért léped vissza Bana Tibor? Ugye Bana Tibor szintén ellenzéki jelölt lett volna az előválasztáson Szombathely és körzetében, és úgy döntött, hogy mégsem itt méreti meg magát, hanem Körmend és környékén fog majd indulni.
Hazament.
De mit tudsz? Igen.
Én egy ilyen őszinte pali vagyok, én azt mondom, amit tudok, és majd Bana Tibor, ha akarja, megcáfolja, de talán hazudni nem fog. Hát én úgy tudom, hogy Bana Tibor csináltatott egy közvélemény kutatást egy hónapja vagy pár hete, mert ugye azt hitte, hogy az Ungár Péter meghamisítja a közénkutatási adatokat.
Ugye egyébként az Ávetszel készítette.
Azt én nem tudom, de a kormánypárti sajtóban akkor volt is szüttyögés, hogy biztos ezek hamisított adatok, és én úgy tudom, hogy a Bana Tibor szembesült azzal, hogy igazándiból neki az elmúlt egy év tényleg megfeszített és tisztességes munkáját követően igazándiból nem nőtt a támogatottság a Szombathelyen, és úgy tudom, hogy továbbra is messze nekem van a legmagasabb támogatottságom, és szerintem ez a fő oka. Én azt tudom, hogy ez a fő oka. Általában mindig a legegyszerűbb magyarázat, az igazi magyarázat. Esélye nem lett volna Bana Tibornak itt Szombathelyen, ahol ő egy ilyen maximum előkelő idegen lehetett volna, hogy akárcsak az előválasztást megnyerje. Az előválasztás Ungár Péter meg közöttem fog eldőlni, mindegy, hogy még hány jelölt lesz, nyilván mi ketten vagyunk ennek a legesélyesebbjei. Én Bana Tibornak egyébként korábban egy éve, vagy nem tudom mikor, én elmondtam, hogy mivel messze neki van a legnagyobb esélye Vasáromba nyerni, azt a körzetet kellene megdolgozni, mert nem lehet tudni, hogy lesz-e földcsuszamlásszerű változás. Tehát azt nem tudhatjuk, hogy a választók fejében mi lesz egy év múlva, és az is lehet, hogy Bana Tibor, lehet sokak meglepetésére, 5. Németh Zsoltot megverve bekerül a parlamentbe.
Ugye most emlegettünk egy sajtóbakit, vagyis hogy a...
Igen, igen.
Azt hiszem, ez a vicces, közszolgálati tévében V. Németh Zsoltot... V. Németh Zsoltot 5. Németh Zsolt.
Igen, én az volt 5. Németh Zsoltnak hívom.
Igen. Egy újabb kérdés. Szerinted lesz-e mérhető hatása annak, politikai hatása annak, hogy most te nyilvánosságra hoztad ezt az ügyet?
Én azt nem politikai okból hoztam nyilvánosságra. Ez, amit mondtam, hogy ez... Egyrészt felbőszített engem, kettő pedig üzenetértékűnek is szántam. Tehát, hogy a hatóság, mondjuk a fővárosi főügyészségen lévő ügyészek, akik lehet azt sem tudják, hogy működik a világ, azon ne gondolják azt, hogy mindenki hótostoba, és hogy ők azt bármit megcsinálhatnak csak azért, mert van olyan jellegű hatósági jogkörük. Tehát ez üzenetnek is szántam, meg azért is, mert a dolog felbőszítette. Én nem hiszem, hogy különösebb politikai hatása lesz, nem hiszem, hogy nekem az ellenzékiségemet még jobban bizonygatnom kellene. Tehát, hogy nem hiszem, hogy nekem ügyeket kellene ránom, hogy elhiggyék az emberek, hogy én ennek a mostani rendszernek egy erős kritikusa vagyok, hogy ilyen finom kifejezést találjak.
Itt írta egy másik hallgatónk is, hogy nyilvánvaló, hogy a Fidesz állami pénzekből kormánypropagandát nyom, tehát hogy nagyon sok pénzt költ arra, az mi adófizetőnk pénzéből, hogy a saját propagandáját nyomja. Miért nem próbál meg az ellenzék akár az EU-hoz, vagy bárhova fordulni, és azt mondani, hogy vizsgálják már meg, hogy mi történik ebben az országban?
Hát szerintem pontosan tudják az EU-ban, hogy mi történik ebben az országban, de abban nincsen beleszólása az EU-nak, mert azért minden országnak az önállósága a nemzeti szinten elég erős, egyébként szerintem ez helyes is, tehát az, hogy itt azért mégis önálló nemzetek vannak, tehát ebben nincsen kívülről beleszólási lehetőség. A Fidesz meg gyakorlatilag, amit mondtam, a jogállammal szembe kiépített egy államot, ahol ők gyakorlatilag a közszolgálati tévében elhangozhat, hogy Soros György elérte a NATO-nál, vagy eléri az NATO-nál, hogy beavatkozzon Magyarország belügyeibe. Tehát egy normális országban mindenkit kirúgnak aznap, ahol mondjuk a közszolgálati médiában egy ilyen elhangzik. Most meg már úgy vagyunk vele, hogy így, ja, hogy ez volt aznap a 20. hülyeség, amit hallgattunk, tehát hogy így már gyakorlatilag olyan magasra került az emberek ingerküszöbe.
Ugyanakkor azt is mondják az emberek, hogy ez az ellenzék gyengeségét is jelenti, hogy ezt így hagyta kiépülni.
Ebben mondjuk sok igazság van, hogy ebben van komoly gyengeség, de a 2010-es választások után gyakorlatilag az ellenzék a romjaiba került. Az addigi kétpólusú rendszer megszűnt, és 11 év Fidesz kormányzás után jutottak el oda az ellenzéki pártok, amire a Fidesz egyébként nem volt felkészülve, hogy akkor ők eleve úgy futnak neki majd az országgyűlési választásoknak, hogy közös jelölteket indítanak. Ebből nyilván benn van az ellenzék gyengesége is, de a politika már csak ilyen. Tehát a Fidesz olyan győzelmet aratott 2010-ben, amivel rommá verte az akkori MSZP-t, és gyakorlatilag az MSZP azóta a romjaiban van. Most nyilván az ott lévő emberek nagyon erős és tisztességes munkájával a víz fölött tudta az MSZP is a fejét tartani, de hogy szétaprózódott az ellenzék, és a Fidesz nem volt felkészülve arra, hogy újra lehet egy kétpólusú rendszer. Tehát a Fidesz arra volt felkészülve, hogy egy ilyen centrális politikával ő elfoglalja a közepet, egy kicsit a balt, kicsit a jobbat, és akkor 20-30 évig itt ők el lesznek. Reméltek ennek jövőre pont lesz téve a végére.
Ha már a médiáról beszéltünk, ugye egyrészt említettük Budai Gyulát, aki mintha rád lenne állítva. Tehát
az én hátamon ezen... akar bekapaszkodni a parlamentbe a Gyula.
Én úgy is mondhatnám, hogy kiemelt figyelmet fordít neked Budai Gyula,
hát
és a tevékenységének az egyik fő.
Igen, fő. Hogy én csak egy Budai Gyulát érek a Fidesznél, ez picit degradáló, szomorú vagyok miatta egyébként.
Legalább egy Horváth Szilárd kellene?
Nem, az még rosszabb, mint a Budai Gyula. Az a baj, hogy ezzel én alulértékeltnek érzem magam. Tehát, hogy egy Budai Gyulát kaptam.
De kapott a Pesti Srácoknál egy újságíró hölgyet, aki állandóan foglalkozik.
A Füsi Angéla?
Igen.
Róla már beszéltünk, szerintem ő szerelmes belém, de ezen ugorjunk ki is, mert rossz is belegondolni egyébként. Amellett, hogy persze szép dolog a szerelem.
Az öntudata megmarad.
És love is love. Tehát, hogy ez is szép szerelem.
És akkor
egyébként.
Most meg kell kérdeznem, hogy igazából te most mivel foglalkozol, és mivel élsz? Ugyanis akár ha a Pesti Srácokat említjük, akár ha Budai Gyulát, mindig örömmel jelentik be, hogyha valamilyen területről neked vissza kell lépned, vagy valami munkádat sikerül, tehát amikor az ügyvédi praktizálás lehetőségét elvették tőled, akkor a kormány sajtó ezt egyfajta diadalnak élte meg, ahogy Budai Gyula
bár
is.
A bíróság még nem tett pontot az ügyvédére,
no,
úgyhogy
nézzük meg.
Várjuk ki, az nevet, aki a végén nevet.
Ügyvédi praxisoddal, az ügyvédi munkád lehetőségével, miből élsz? Hogy vagy el?
Köszönöm szépen, jól el vagyok.
Jó, szóval mi van az ügyvédi munkáddal?
Tehát az ügyvédi praxis, tehát én ügyvéd vagyok, az ügyvédi kamara tagja, csak az ügyvédi tevékenységet nem gyakorolhatom, ugye ez a bíróság előtt van, úgyhogy nagyon remélem, hogy minél előbb most ez a kiemelt védekezés időszaka, vagy rendkívüli védekezés időszaka nyújtotta a bírósági eljárásokat, annak reméltek pozitív módon pár hónap múlva számomra pozitív döntés fog születni. Hát úgy vagyok el, hogy van egy ügyvédi iroda, az ügyvédi irodában én most irodavezető vagyok, irodavezetőként dolgozom, részt veszek a munkában.
Tehát ez adja háttérmunkában, az ügyvédi minden iroda háttérmunkájában.
Igen, az ÜTTV-ben van leegyszerűsítve 4 dolog, amit nem csinálhatok, ezt nyilván nem csinálom, tehát hogy azért magam sem csinálnám, tehát hogy belső késztetésből sem lépném át ezeket a határokat, de ami nem ahhoz a 4 ponthoz tartozik, tehát például nem jegyzek ellen okiratokat, meg nem járok tárgyalásra, meg ilyenek, tehát hogy ez nagyon jó behatárolható, minden mást végzek, nagyon jó kávét főzök, tehát hogy mondtam, hogy kiváló asszisztens lenne belőlem, mert nálam jobban nem tud senki kávét főzni. És
hogy itt tekinthetjük, hogy a barista szakmát sikerült kitalálni.
Nem, az túlzás, nagyon jól tudok gombot nyomni a kávégépen, meg hát mellette önkormányzati képviselő vagyok, és ez a két helyen, a két helyről van az egzisztenciám.
Megvan-e még a budapesti ügyvédi irodátok, meg, tehát hogy valamelyik kerületnél, önkormányzatnál az ügyvédi?
Két kerülettől van megbízásunk, azok megvannak, rengeteget dolgozunk.
Budai Gyula azért is sokat harcolt, hogy ez a megbízás ne hosszabbodjon meg, akkor nem
hát sikerült. Tavaly évvégén, mivel jól dolgoztunk, nem másért, erre az évre is megkaptuk a szerződéseket. Már így szoktam mosolyogni, hogy van egy Bajkai nevű fideszes bohóc, nem tudok mást mondani rá, aki hármad magával pár éve 3,6 milliárdnyi tehát mondom még egyszer, 3,6 milliárdnyi megbízást kapott, és olyan szarul végezték a munkájukat, hogy a miniszterelnökségre, aztán még a Gulyásék, aztán ki is rúgták őket. Na ez a Bajkai ugrabugrál, ami évi, nem tudom, 30 milliós megbízásunk miatt, tehát hogy én úgy érzem sokszor, hogy ilyen értékbeli különbségek vannak. Úgy tudom elmondani egyébként, hogy nagyjából egyik hónapról a másikra élünk. Tehát, hogy nincsenek ugye az én összes vagyonomat, meg megtakarításomat, vagy elvették, vagy zárolták, ugye a céges vagyonom az megszűnt létezni a cég likvidálásával, és egyik hónapról a másikra élünk, úgy, mint az átlagembereknek a döntő többsége. Tehát a kiadásaink, tehát nagyjából bevételeinket nagyjából elviszi minden hónapban a kiadásunk. Nem nagyon tudunk mi is megtakarítani, több embernek adunk munkát az ügyvédi irodában, ügyvéd kollégákat kellett megbízni.
És a lakhelyed változatlanul Szombathely?
Szombathely, igen, igen, azt hatóságok is tudják, meg nyilván az ott lévők is. Úgyhogy így élünk egyébként. Nincs panaszra okom, azért lehet, hogy valaki nem érti, miért mondom, de talán sokan értik, hogy aki a Derkovics lakótelep, nem tudom, harmadik emeleti 48 négyzetméteres másfél szobás lakásából indult el, és én szerencsére soha nem felejtettem el, hogy honnan indultam, annak igazándiból nincsenek ilyen, nem tudom, túlzott elvárásai, meg nekem édesapám mindig azt tanította, és ez tényleg bennem van, hogy nem tudok két cipőt felvenni, nem tudok két ebédet megenni, tehát az embernek tényleg nincsenek nem tudom milyen elvárásai, én nem akarok egzotikus helyekre menni nyaralni, tök jó az az élet, ami van, a korábbi életem, hiszen nyilván sokkal jobban éltünk, amikor megvolt még a cég, az véget ért 4 éve, de én azt gondolom, hogy panaszra nincsen okom. Jó sokat kell dolgoznunk, de hát én 15 éves korom óta dolgozom. Tehát, hogy én ezen nem vagyok meglepődve, tehát gyakorlatilag szombat-vasárnap is dolgozunk, napi 10-12 órát.
Mikor történik egy ilyen eset? Például kiderül, hogy téged megfigyelnek, autóval követnek, emberek ott ülnek a házatok előtt. Mennyire érzed azt, hogy a többi ember ettől megriad, megijed?
Tartok
tehát,
tőle.
Hogy amikor valaki igen. felveszi a telefont, tartok és elkezd tőle. Veled beszélni, akkor nem igaz, hogy nem fordul meg a fejébe, hogy hányan hallgatják még ezt a telefonbeszélgetést.
Ez kevésbé jött elő az én első gond, ami miatt egyébként felháborított, hogy véletően a nemzetbiztonsági szakszolgálat munkatársai ott lófráltak a házunk környékén, nem tudom, mire voltak kíváncsiak. Tehát az első gondolataim egyike volt, hogy jaj, mit szólnak a környezetemben lévők. Vagy amikor megjelentek a Nemzeti Nyomozóiroda munkatársai, akkor a házban lévők jaj, mit szólnak hozzá. Nyilván féltenek, csak hogy ez emiatt is felháborított, hogy az ott lévő, egyébként az életüket békésen élő embereket részben nekem, vagy miattam, ugye, miattam ki vannak téve jellegű dolgoknak. De hogy ez is egy olyan dolog, hogy magasra került az ingerküszöböm, hiszen ugye a nagy büntető ügyben nem egy, nem két embernek az életét tette tönkre, legyünk őszinték, vagy barmolt bele családok életébe, hogy van az a büntető ügy, ami csak miattam indult, meg az én hátteremnek a szétrombolása miatt, és amikor rombolás van, akkor ugye nem nézték családuknak a sorsát. Tehát közvetve nyilván felelősnek érzem magamat az összes olyan tragédiáért, meg veszteségért, ami több tucatnyi embert ért a környezetembe csak azért, mert a hatalomnak az útjába álltam.
Szóval nem érzed, hogy erősebben nem fordulnának tőled emiatt, ami most történt?
Nem, dehogy is nem. Az embereknek a túláradó szeretetével találkozom, és ez az egyik, ami erőt ad. Tehát, hogy tényleg a hétköznapok szintjén én azt érzem, hogy az emberek értik és tudják, hogy mi történik, és hogy féltenek. Tehát egyrészt ezzel találkozom, másrészt meg az embereknek egy része a környezetemben, mindenkinek megvan a saját maga gondja, miért az én gondom lenne nekik gond. Általában nekem kell más emberek gondjával foglalkoznom. Ma is voltak nálam 10-valamennyien, a Városházán, ugye elkezdtük a felújítandó lakásoknak a programját.
Ugyanis a lakásbizottságot vezeted, vagyok. Ugye a
tehát, hogy én miközben ezek a dolgok történnek, én naponta legalább 2 tucatnyi emberrel vagyok kapcsolatban, akik éppen aznap keresnek az aktuális problémájukkal vagy kérésükkel. Most gyakorlatilag minden nap ügyfélfogadást tartok a Városházán jövő héten, kedden például reggeltől késő délutánig. Tehát, hogy én közben végzem a munkámat, és én azt érzem az embereken, hogy el is várják tőlem, hogy én legyek ott támasznak, meg legyek ott segítségnek. Ez meg jó munkaterápia, és így legalább az egyéb dolgokkal nem kell foglalkoznom, mert a munka kitölti az életemet.
Ha már a tanácsadásnál tartunk, egy átlagember egyébként mit tegyen? És ez egy ismét egy kérdés volt, ami érkezett a hallgatókságtól. Ha észreveszik, hogy figyelik, vagy ilyen fajta retorzió ér, mint téged, hova tud fordulni? Kihez kell fordulni? Követnek engem autóval, megfigyelnek?
Nem nagyon szokták az embereket így követni. Tehát, hogy mondom, én ez az ördög ügyvédjének köszönhető kitüntetett figyelem miatt kaptam ezt meg. Tehát azért általában nem hallgatnak le telefonokat, meg nem követnek embereket. Segítség nélkül valószínűleg én se szúrtam volna ki. De hogyha valaki azt érzi, hogy követik, akkor hívja a rendőrséget. Tehát, hogy igazándiból ez az egyedüli dolog, amit tudok javasolni. Ilyen magánakciókban lehetőleg ne kezdjen senki.
Mint ahogy te tetted.
Hát igen, ez azért nem biztos, hogy mindig szerencsés, de én nyilván ez a magas inger küszöbű bevállalós ember vagyok, úgyhogy nyilván én megtettem, amit ebben az ügyben meg kellett tenni.
És egyébként
tenni.
Mit gondolsz, lehallgatják a telefonodat?
Szerintem biztos, hogy lehallgatják a telefonomat, tehát főleg ezután, hogy tehát, hogyha tényleg a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat munkatársai jeleskedtek ott, akkor most nyilván amiatt is kíváncsiskodnak, hogy én ezt vajon honnan tudhatom. Nyilván ezt nem tudom 100%-ra, bár akár az is elképzelhető, hogy valakik a mostani főnökök helyett akarnak majd főnökök lenni egy év múlva, és új helyzet van, mert 11 év után, vagy pontosabban 2006 után számítva, majd gyorsan kiszámolom, 15 év telt el, húha. Tehát, hogy 15 év után most először nincsen az beárazva, hogy a Fidesz nyer. Tehát, hogy azért én más, tehát én a saját környezetemben érzékelem, hogy elindult egy fajta közeledés, nem olyan fajta csomó ember, akinek tudom, hogy mi a világlátása, meg hivatalokban dolgozik, hatóságoknál dolgozik, egy picit más a hozzáállása, mint korábban, mert most először nem biztos, hogy a Fidesz nyeri meg a választásokat. Lásd, a különböző alapítványokban, vagyonkezelő alapítványokban való vagyonkiszervezés több száz milliárd értékű vagyont, jó részt fideszesek által vezetett alapítványokba, miért szerveznek ki a Fidesz? Azért szervezi ki, mert félnek attól, hogy elveszítik jövőre nem csak a kétharmadukat, hanem az egyszerű többségüket is. Úgyhogy ezért van az, hogy például most ilyen vagyonkezelő alapítványokba mentenek ki egy csomó mindent.
Ebből is látszik, hogy Szeglédi Csaba nagyon rutinus politikus, mert azt mondta, hogy erről az alapítványba való kimentésről
igen,
mindenképpen szeretne beszélni, és igen most a műsor jelzem
a DK kommunikációs központjának, hogy teljesítettem igen, a feladatot, és beszéltem róla.
Szeglédi Csaba elmondta, hogy miért sibolják ki alapítványokat.
Igen, mert a Fidesz fél az elvesztéstől, és azt a rendszert, tehát a nemzeti együttműködés rendszerét rengeteg pénz tartják fent. Tehát annak a működés, az a gépezet, amit létrehoztak, az rengeteg pénzt éget el. Ezért nincs rendben az egészségügy, ezért van az, hogy kátyusak az utcák, azért van az, hogy kilátástalan számos ember élete, ezért van az, hogy emberek már nem is emlékeznek rá, akik elvesztették tavaly az állásukat, hogy mikor kaptak utoljára álláskeresési járadékot, mert disznóság, hogy 3 hónapig jár ez csak az embereknek. Tehát egy csomó mindenre van pénz, a semmilyen vadászati kiállítására van, egy csomó mindenre van, ezekre nincs, de a Fidesz most fél hatalmának az elvesztésétől, és fönn akarják tartani egy kormányváltás esetén is a hatalmukat. Azt akarja Orbán elérni, hogy az ellenzék kormányra kerüljön, de hatalomra ne. Én azt gondolom egyébként, hogy megvan jogállami keretek között a megoldás arra, még kétharmad nélkül is, hogy a fideszesek kezéből a hatalom kormányváltás esetén kicsavarható legyen.
No, azt mondta Szeglédi Csaba, hogy a Fidesz fél, azt mondja, hogy ő nem fél, attól sem, ha megnyerni az előválasztást, és hogy utána vajon nem akarja-e újra a kormánypárt zárt ajtók mögött látni.
Igény volna rá, de az az én felelősségem, hogy ne adjak magamon extra támadási felületet.
És akkor én nekem itt a végén meg kell valamit köszönnöm azon kívül, hogy itt volt. Nem tudom, hogy ez nekünk jó vagy rossz, de mikor érkeztél, azt mondtad, hogy te már megcímkézted az adód 1%-át, és a Nyugatnak adtad.
Vagyis Nyugat
a
Média és Világháló Egyesületnek
adta, úgyhogy most mondhatnánk azt is, hogy én már amikor leültem veled beszélgetni, tudtam, hogy van egy 1%-os támogatónk. De most ezt elmondtam nyilvánosan is, aztán mindenki lemondja a következtetést, hogy ez nekünk
és jó, vagy nem jó. És ugye főszerkesztő azt, hogy milyen profi, mert csak belefűzte a beszélgetésbe, hogy mindenki ajánlja fel az 1%-át a Nyugatnak.
Így van, ha szeretnének sok podcast beszélgetést hallani politikusokkal és más emberekkel is, akkor ajánljátok föl az 1%-otokat a Nyugatnak. Hát ezt az érdekes történetet megköszönöm.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Sziasztok!
Viszont hallásra.